Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen.
A Filippiekhez írt levél második részének 1-től 13-ig tartó verseit olvasom. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgait formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy teremjünk bő gyümölcsöt az ő dicsőségére. Értek, ezért imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy megszólíthatunk téged, és hogy atyának szólíthatunk. Köszönöm, Uram, hogy te velünk vagy, hogy te vagy a vigasztalója azoknak, akik szerettük elvesztése miatt lelki fájdalommal küzdenek, és te adsz erőt azoknak, akik testi fájdalmaktól szenvednek. Köszönöm, Uram, hogy az igéden keresztül ma is szólsz hozzánk, és Uram, a mai igébe tekintve azt látjuk, hogy mennyire önzőek és szeretetlenek tudunk lenni. És Uram, rácsodálkozunk napról napra arra, hogy neked még mindig van türelmet hozzánk. Uram, bocsásd meg, hogy ennyire szeretetlenek és önzőek tudunk lenni, hogy nem tudjuk megtartani a szeretet parancsát, és hogy mindig eltávolodunk tőled. De Uram, az igébe tekintve azt is látjuk, hogy bűneink bármennyire távol is vigyenek tőled, te mindig visszafogadsz minket, és visszavársz minket szeretettel. Kérlek, Uram, add, hogy tudjunk az egységre törekedni, és küldd el szent lelket, hogy betöltse az ige hirdetőjét, és annak hallgatóit is. Amen.
Urunk, életünk a föld porához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Amen. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található, minnyájunknak hitbeli lelki épülésére, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt levelének második részéből, az 5., a 15. és a 16. vers első részéből. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Kedves szeretett testvérek, kijelenthetjük boldogan, hogy immár a tél a múlté, és abban az időszakban, abban az évszakban élhetünk, ami tele van fénnyel és élettel. És hogy mennyire nagy szükségünk van erre a fényre, s a fény által keltett világosságra, az is mutatja, hogy legyen az a tudomány, legyen az a mi saját emberi megtapasztalásunkon alapuló életünk. Nagyon jól tudjuk, hogy fény nélkül nincsen élet. Ezt ragyogja vissza minden dicséretünk, a zsoltárok és a Bibliának a teljes bizonyságtétele. Nem véletlen, hogy Pál apostol, amikor a Filippi-beli gyülekezethez ír, levelében kiemeli ezt a nagyon fontos dolgot, hogy milyen szolgálatot bíz erre a gyülekezetre és annak minden tagjára az élő Isten. Ragyogtok, mint csillagok a világban, az elfajult nemzedékben. Kedves testvérek, az embernek önmagában nincsen fénye, mindenféleképpen tájékozódnunk kell, hogy honnan is meríthetjük azt a fényt, ami által Jézus Krisztusban ragyogni tud a mi emberi életünk. Annyit tudunk a Filippi-beli gyülekezetről, ami nagyon fontos, hogy megismerjük őket közelebbről, hogy az apostolok cselekedetei könyvének 16. részében olvashatunk a Filippi-beli gyülekezet létrejöttéről. Azt tudjuk Filippi városáról, hogy Pál apostol európai útja során az első hely, amikor mondhatjuk, hogy történelmi pillanatnak lehetünk így utólag is a tanúi, hiszen amikor Pál apostol Filippi földjére lép, akkor jól tudjuk, hogy európai földre lép, és ezzel érkezik el az Úr Jézus Krisztusnak világító fáklyája, igéje a mi kontinensünkre. Arról is tudunk, hogy Pál apostolnak a második missziói útja során vezet az útja Filippibe, Troászból Makedónia felé haladva, időszámításunk szerint 50-51-re datálják ezt az utazását. És azt is tudjuk Filippi városáról, hogy Nagy Sándornak az édesapja Fülöp alapította ezt a várost, és aztán a Filippi csatában, így is nevezhetjük, így dőlt el az a nagy tusa, ami Octavianus, Antonius és Brutus és társai között zajlott a Cézár iránti merénylet kapcsán. Találkozunk Filippinél, talán sokunknak ott van az emlékében ez a mondat foszlány. Filippi egy ragyogó város volt, kedves testvérek. Megkapta Augustus császártól a Jus Italicum, az itáliai városoknak a jogát, és ez azt jelentette, hogy a császárnak a fennhatósága alatt élhetett ez a város, úgy gazdaságilag, kereskedelmileg, mindenféle szempontból minden adottsága megvolt ahhoz, hogy fénylő, ragyogó város legyen. És mégis, amikor Pál apostol erre a városra rátekint, ahol a missziói útja során gyakorlatilag csak néhány napot tartózkodhatott, hiszen börtönbe vetik őket, majd menekülnie kell. Nagyon jól tudjuk, hogy csak néhány ember előtt tudja hirdetni az Isten igéjét, és az első megtérő is itt Filippi városában egy Lídia nevű bíborárus asszony lesz, aki nem csak a szívét nyitja meg Jézus Krisztus evangéliuma előtt, hanem az otthonát is. Ez lesz az első bázisa a gyülekezetnek. Majd a filippi börtönőr is csatlakozott ehhez a gyülekezethez, és Pál apostol azt mondja, hogy ti egy elfajult nemzedékben vagytok. És mennyire igaz ez a Pál apostoli kijelentés minden idő nemzedékére nézve. Elfajult az a nemzedék, ami között éltek, élnetek kell. Az Úr Jézus a főpapi imájában is azért könyörgött, atyám, nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hanem azért könyörgök, hogy őrizd meg őket a világban, mert a sötétségbe kell a fény, és Istennek kedves az, hogy ma is emberek szívébe vegyen lakozást, és az elfajult nemzedékek között emberi életeken át mutassa és ragyogtassa fel a Krisztushoz vezető utat, az üdvösségnek az útját. Fény nélkül nincsen élet. És amikor beletekintünk a Szentírásba, hogy mit is kell nekünk tudnunk, hogy mennyire fontos Isten számára is a fény, a világosság, akkor azt látjuk, kedves testvérek, hogy már a teremtés történetének a legelején, a hajnalán arról hallunk, hogy sötétség volt és egy rendezetlen világ, amely fölött az Isten szent lelke lebegett, és amikor kijelenti Isten, hogy legyen világosság, íme lett. És aztán hallunk arról, hogy Isten szétválasztja majd a vizeket, hallunk arról is, hogy majd növényeket teremt, fákat, bokrokat, az élő világot. És nagyon érdekes, ha megfigyeljük, hogy a negyedik napon hangzik el, hogy Isten megalkotja az égi testeket, és elhelyezi a napot és a holdat és a csillagokat az ég boltozatán. Tehát a Szentírás kétféle módon is beszél a fényességről. Egyrészről beszél teológiai értelemben arról a fényforrásról, Istenről, aki minden létezőnek az alapja, az eredője. És beszél arról a fizikális fényről is, amelynek a hiány állapotától szenvedve gyakorlatilag most sem láthatnánk sok mindent, ha odakint nem nappal lenne, hanem éjszaka, és nem lennének mesterséges fények. Az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy sokféle fényesség és sokféle ragyogás van ebben a földi életben. Gondoljunk csak az aranyra és az ezüstre, gondoljunk csak a pénzre, gondoljunk csak mindarra a földi, drága kincsekre, amelyek sokszor sok embernek az életét bearanyozzák és beragyogják. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus János evangéliumában, az én kijelentésekben így szól önmagáról: én vagyok a világ világossága. Nem egy fény, nem egy fény nyalába sok közül, hanem kizárólagosan Jézus Krisztus az éltető fénynek, az örökké valóságnak a forrása. Kedves testvérek, nem csak a teremtés hajnalán hallhatunk arról, hogy Isten a mi fényességünk és világosságunk, hanem a Jelenések könyvének a 22. fejezetének 5. verse is ezt emeli ki: éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük. Arról is hallunk a 36. Zsoltárban: nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot, mert Isten az élet forrása. És amikor Istennek a lényegét próbáljuk nagyító alá venni a Szentírás tükrében, a 104. Zsoltárban hallunk arról: Uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Mikás próféta könyvének 7. részében pedig úgy hallunk Istenről, mint a világosság atyáról, aki védelmezője a benne hívőknek: ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. A filippi gyülekezetnek nem nagyobb kihívás adatik, mint az, hogy ebből az éltető Úrból minél többet merítsen, és minél jobban tudja átereszteni szívén, lelkén, egész életén az élet világosságát, Krisztus igéjét és valóságát. Kedves testvérek, amikor valamit nem látunk, akkor ez egy ösztönös emberi mozdulat, hogy közelebb megyünk a fényforráshoz, és oda emeljük, hogy jobban lássuk. Isten arra szeretne bennünket is buzdítani a filippi gyülekezeten keresztül, hogy a mai vasárnapon vigyük közelebb a fényforrásához, az élő Istenhez, Jézus Krisztushoz, az ő igéjének fáklyájához a mi életünket. Vigyük egészen közel hozzá a bűneinket, vigyük egészen közel a megterheltségeinket, a betegségünket, emberi nyomorúságainkat, és mindazt, amit nem látunk jól. Mert aki a fényre megy, a világosságba áll meg, az, kedves testvérek, látni fog. Mégpedig nem emberi fények tükre által, hanem az Isten világossága által. Milyen nagy áldás, hogy minden áldott nap élhetünk a legszentebb világossággal és fényességgel, az Isten igéjével. János evangélista, míg a szinoptikusok alaposan részletről részletre leírják az Úr Jézus születését, János az ő teológiai ismeretei alapján így szól: Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Csodálatos, hogyan erősödnek fel a Szent Írásban azok az igék, amelyek a messiás eljövetelével kapcsolatban a fényről és a világosságról szólnak. Mózes 4. könyvének 24. részében Bálám próféta ajkait hagyja el a következő profécia. Látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön fel Jákóból, királyi pálca támad Izraelből. Egy királyi csillag jöveteléről szól. Aztán Ézsaiás próféta könyvének 9. részében hallunk arról, hogy a nép, amely nagy sötétségben jár, nagy világosságot lát a halál árnyékának földjén lakóra, világosság ragyog. Majd szintén Ézsaiás könyvében a 60. fejezetben olvassuk Istennek ezt a buzdító igéjét. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. És sorolhatnám még Malakiás prófétát, vagy Máté evangélistát, aki az ézsaiási proféciák beteljesedéséről szól, de talán a legszebb Zakariás éneke Lukács evangéliumából. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogatott minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára. Kedves szeretett testvérek, az Úr Jézus eljövetelével óriási fényesség lett úrrá az égbolton. A napkeleti bölcsek látták meg ezt. És milyen csodálatos volt számukra, hogy értették ezt a nyelvet, az égi testek útmutatását. És amíg ezt az útmutatást követték, addig tudtak haladni a megváltó felé. Minden református templom tetején a csillag ezt jelképezi. Emlékeztet bennünket. Hova kell, hogy felemeljük a tekintetünket? Hogyan kell, hogy kövessük Isten igéjét, fényét, csillagát, hogy megtalálhassuk a minden napokban is, nem csak az ünnepek perceiben, az életet, a világosságot, Jézus Krisztust magát. Amikor megszületik, az ak Simeon is el fogja mondani, hogy világosságul született Jézus Krisztus erre a földre, a pogányoknak is világosságul, és Istennek dicsőségére. S arról hallunk, hogy ahol az Úr Jézus megjelent, ott valóban Istennek hatalma és szeretete áradt. Átáradt rajta a menny világa. A legszebben ezt tündöklik fel a megdicsőülés hegyi történetben, amikor az Úr Jézus néhány tanítványával együtt felmegy a megdicsőülés hegyére, és ott egy csodálatos dolog megy végbe. Arról hallunk Máté evangéliumába, szemük látára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. Kedves testvérek, ez nem csak az Úr privilégiuma, hanem azt mondja Máté evangéliumában, ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város, a lámpás sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, s akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Kedves testvérek, amikor az Úr Jézus életében eljön a szenvedés, eljön a sötétségnek az órája, akkor tudjuk, hogy ennek lesznek fizikálisan és lelkileg is látható jelei. Péter apostol, aki oly sokszor átélte, mit jelent Krisztus fényében élni, Ő, akinek adatott a világosság, az ige felismerése az atyától, hogy megláthatta Jézusban a Krisztust, nagy csütörtök este teljes sötétség borul az életére. Pedig látott ő még mást is, a tengeren járó Jézust. Érdekes, amikor jobban odafigyelünk erre az egyszerű bibliai történetre, tudjuk, hogy éjszaka volt, sötétség volt, és Péter mégis bízni tudott az Úrban. Uram, ha valóban te vagy az, parancsold, hogy oda mehessek hozzád a vizen. Több kell itt, kedves testvérek, mint a testi szemek világosságot látó kegyelmi ajándéka. Valami egészen bensőségesről van itt szó. A lélek megvilágosodásáról, a lelki látásról. Amíg Jézusra nézett, tudott haladni, tudott járni a nagy vizek fölött, de aztán nem csak a tengeren kezd el süllyedni Péter, hanem nagy csütörtök este süllyedezik az olajfák hegyén a Gecsemáné kertjében, és mennyire süllyedezik a főpap udvarába, lesüllyed a legnagyobb sötétségig, tagad, nem ismerem ezt az embert, semmi közöm sincsen hozzá. Kedves testvérek, mégis Péternek megadatik majd, hogy lássa az életet, hogy találkozzon a feltámadottal. Irgalmas Istenünk van, aki jól tudja, hogyan formált bennünket, hogy fény nélkül, Isten nélkül élni nem tudunk. Lehet ezt pótolni sokféle fénnyel, földiekkel, lehet ezt pótolni asztrológiával, lehet ezt pótolni ezotériával, és sorolhatnánk még sokféle olyan fényforrást, ami felfel csillan az emberek lelke és teste szemei előtt, de igazi maradandó forrást, változhatatlant nem tud nyújtani. Hogyan is halljuk Jakab apostol leveléből, minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs fénynek vagy ánynak váltakozása. Ezért mondja Pál apostol a filippi gyülekezetnek, ugyan az az indulat legyen meg bennetek, amely Jézus Krisztusban is megvolt, ugyanarra törekedjetek, ugyanazt akarjátok, ugyanaz legyen a testtartásotok, ugyanaz legyen a lépésetek, a járásmódotok, ahogyan Jézus tette, ugyanaz az indulat. Ne elegyüljön hozzá más. Erről szól, amikor Pál apostol azt mondja a filippi beli gyülekezetnek, hogy legyetek fedhetetlen, romolhatatlan, Isten hibátlan gyermekei. A fedhetetlen nem azt jelenti, hogy bűn nélkül való tudna lenni az Isten embere vagy egy gyülekezet, hanem megigazítottakká kell, hogy legyünk, aki Krisztusban helyre vannak igazítva, meg vannak egyenesítve, Krisztushoz vannak újjáteremtve. Nagyon fontos ez. Mit jelent az, hogy elfajult nemzedék? Mi Krisztus be nem fogadjuk az életünkbe, higgyük el testvérek, hogy nem csak kívül kell keresni az elfajult nemzedéket, hanem itt belül is. Hát hányszor ott van az elfajult nemzedék? Hányszor jön ki az ajkunkon? Hányszor jön indulatba ez az elfajult nemzedék a lelkünkben, a gondolatainkban? Mindaddig, amíg Jézus Krisztus fényében, teremtő igéje szent lelke által az ember lelke megigazítatik. Krisztushoz van szabva. Fájdalmas ez a szabás. Fájdalmas ez a Krisztushoz való igazítatás, de életmentő. Életmentő. Mert ha ugyanaz az indulat van meg bennünk, ami Krisztusban volt, kedves testvérek, befogadva Krisztust, tudjuk árasztani a Krisztusit, mindaz, ami Krisztus szerint való. Nem mi vagyunk a csillagok, még mielőtt félreértenénk. Nekünk önmagunkban nem lehet fényességünk. Úgy vagyunk, mint azok a bolygók, amelyek a központi csillaguknak a fényét verik vissza. A csillagok, csodálatos égi teremtmények, saját nukleáris erővel bírnak, saját fényt bocsájtanak ki. Fogadjuk be az igazi esthajnal csillagot, Krisztust, és ragyogóvá fogja tudni tenni a napjainkat. Engedjünk neki. Amikor az Úr Jézus nagypénteken szenved, akkor kedves testvérek, ez a szenvedés és az ő halála jelekkel jár együtt, éppen úgy, mint a születése. Arról hallunk, hogy haldoklása kezdetétől egészen az ő halálának beálltáig teljes sötétség lett a földön, teljes napfogyatkozás volt. Hogy ne lett volna az, mikor a világ világosságát feszítették a keresztfára? És milyen csodálatos, hogy van tovább, hogy a pokolra szállás sötétsége után is lehet fényben járni, mert a húsvét hajnalának dicső fénye beragyogja ma is a világot, mert Jézus Krisztus él. Él az Úr, áldott legyen a mi kősziklánk. Jézus Krisztus itt járt akkor, oly sok jót tett, s a világosságnak és a sötétségnek a harcát a Szentírásban leginkább a vakok meggyógyításának a történetei hordozzák magukban. Emeljük csak ki vak Bartímeust, aki a földnek az útporában ült, és mégis tudta, ki az a Jézus, vakon, és mégis látta, hogy ki az, aki az ő gyógyítója lehet. Csodálatos világossága volt ennek az embernek. Amikor pedig arról hallunk, hogy a vakon születettet fogja Jézus meggyógyítani, nagy reménység van ezekbe a történetekbe, kedves testvérek, mert mi is ettől a vakságtól szenvedünk, szellemileg, lelkileg, hitbelileg. Hová küldi őt Jézus? A Siloám tavába, a küldötthöz. A messiási ígéret teljesedik be. Vakok látnak. Eljött a világ világossága, a gyógyító fénysugár. És kedves testvérek, feljegyzik azt, hogy a középkori és ókori egyház atyák mind úgy nevezik magát a keresztséget, mint a fénynek a szentségét. Mert ott árad át első alkalommal az ember élete felé az a kegyelem, Jézus Krisztus feltámadásának az az ereje, amely az újjászületés fürdője. A vakon születettnél a vakság nem feltétlen párosult bűnnel, de a bűn és a sötétség, a megigazított élet és a világosság azt mondhatnánk, hogy az egész emberi történelemnek a küzdelmét írja le. Jézus azt mondja, hogy aki nem szereti a világosságot, az azért nem szereti, mert nem akarja, hogy megvilágítsa és cselekedetei napvilágra kerüljenek. De aki szereti a világosságot, az a világosságra menj, hogy kitűnjék cselekedeteiből, hogy megigazított életű. Kedves testvérek, a mennyei jelenések könyve adja elénk, hogy Isten lesz a mi napunk, és hogy Istennek a fénysugara végig kíséri egész földi életünket, a teremtés hajnalától egészen a világ végezetéig, amikor majd új földet és új mennyet alkot meg az Úr. Vajon mi, akik hallgatjuk az Isten igéjét, mi, akik töltekezünk belőle és általa, mint a Filippi gyülekezet, merünk-e és tudunk-e ebből a krisztusi fényből csak egy halványatnyi fénysugarat is átadni? Tegyük fel magunknak a kérdést, ragyogó lett-e az életem, mióta Krisztust befogadtam az életembe? Vajon tudom-e árasztani ezt a fénysugarat? Van egy kedves történet, amely arról szól, elmúlt századokban játszódik egy valós történet alapján, amikor egy nemes úr már nagyon érzi a testében, hogy neki nem sok lesz hátra, és szeretne valami maradandót hátra hagyni az általa szeretett falujára. Sokat gondolkodott azon, hogy mi lenne az, ami maradandó lenne és a leghasznosabb az ő általa szeretett embereknek, és a végén arra jött rá, hogy templomot fog építeni ennek a falunak. Amennyire lehetett, megpróbálta a falu lakóit távol tartani az épülő templomtól, és abban az ünnepi órában, azon az ünnepi napon, mikor ezt az ajándékot átadta, mint egy hagyatékul a falu lakóinak, a falu lakossága nagyon örvendezett a szép templom láttán, de amikor bementek a templomba, szinte mindenkinek egymás után jutott eszébe az a kérdés, hogy tehát mivel fogunk világítani a templomba? A nemes úr rámutatott a lámpásokra, hiszen minden családnak vásárolt egyet, és azt mondta, amikor templomba jöttök, gyújtsátok meg a lámpásotokat, és a templomba fényesség lesz. Ha valaki nem jön, otthon marad, ott sötétség lesz. És a templomban levő fény el fogja árulni, hogy mennyire fontos nektek az Isten ügye, az Isten igéje. Kedves testvérek, ha az Isten most átadhatná számunkra csak egy nagyon rövid mondatban ennek az igének az üzenetét, gyarló emberi módon próbálkozva, hadd helyezzem a testvérek szívére ezt a mai napi üzenetet. Ragyogj! Ragyogj! Mert van, aki megfényesíti az életünket, van vigasztalónk, van gyógyítónk, van bátorítónk, s boldog az az ember, aki be tudja fogadni életébe a világ világosságát, mert benne élet volt, eljött a világosság a sötétségbe, az igazi világosság pedig az Isten igéje volt, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Nem kell többé sötétségben élnünk, lehet másképpen is, világosságban és Isten félelmében járva. Ezért mondja Pál, fedhetetlenek, romolhatatlanok legyetek, vagyis ne vegyüljön a lelketekben a krisztusi semmi mással. A romolhatatlant általában a görög nyelvben a borral szokták egy lapon említeni, a romlott borra szokták használni ezt a kifejezést. Itt jelenti azt, hogy ne elegyüljön a mi lelkünk tartalmához semmi olyan, ami evilági, ami romlaszt és bomlaszt. Aztán szokták ezt használni olyan fémekkel kapcsolatos kifejezésekhez is, hogy ne legyen ötvözve az az adott fém semmi mással, hanem tisztán és elegyítetlenül őrizzétek meg azt, ami krisztusi. Kedves testvérek, mi is ki vagyunk téve nap, mint a próbatételeknek. Vannak, akik még gyászt hordoznak a lelkükbe, vannak, akik testi-lelki betegségeket, számtalan árny és sötétség szeretne körülölelni bennünket, de nekünk van egy csodálatos Istenünk, akiről oly sok szép dicséret is szól az énekes könyvünkben, de a legutolsóval, az 500-dikkal hadd fejezzem be gondolataimat, bizonyságtételemet. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségbe ne hagy, igaz világosság te vagy, kárhozatra mennünk ne hagy. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk te előtted, édesatyánk, és megvalljuk azt, hogy nem tudunk létezni fény nélkül. Telve vagyunk fájdalommal, ha ránk borul a sötétség, telve vagyunk, Urunk, reménytelenségekkel, és nem látjuk a következő lépést, amikor sötétségben, szürkületben botorkálunk a bűn birodalmába e földön. Hála legyen neked, édesatyánk, azért, hogy te olyan szabadítót küldtél, akiben elrejtetted azt a világosságot, Urunk, amely nem csak a teremtés pillanatában szabadult fel, hogy Isten lénye beragyogta az egész teremtett mindenséget. És köszönjük, Úr Jézus, hogy mindez a dicsőséges fény Istennek a jelen létének a jele, Urunk, nem csak a mennyei világba uralkodik, hanem hálát adunk azért, hogy mi is kaphatunk ebből, ebben a földi síralom völgyébe, a sötétség birodalmába. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te árasztod azt a fényt ránk, amit Te elhoztál, mert fényt és életet hozva jöttél el, és dicsőítünk mindezekért. Kérünk, Úr Jézus, hogy világosítsd meg szent lelked és igéd által nap mint nap az elménket és a lelkünket, hogy láthassunk. Láthassuk önmagunkat, láthassuk tisztán a feladatainkat, a szolgálatokat, a küldetésünket, amit Te tőled szeretnénk most is átvenni. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy vezérelj bennünket végig a földi útvonalon, és kérünk, hogy Te ragyogd be az éjszakáinkat, a nappalainkat. Hadd lehessen olyan fényességünk, Urunk, amely nem függ a körülményeinktől, hanem egyedül attól, hogy mennyire visszük közel Te hozzád, Urunk, az életünket. Magasztalunk azért, hogy Mózes arca is fénylővé lehetett, miközben az Istennel beszélgetett. Magasztalunk azért, hogy láthatunk Úr Jézus a megdicsőülés hegyén, ahogyan megfényesül az arcod és a tested, az öltözeted, és dicsőítünk azért, Urunk, hogy minél közelebb kerülünk hozzád, annál fényesebb és ragyogóbbá válhat a mi mindennapi életünk, és ez nem attól függ, hogy gyászolunk-e vagy sem, hogy betegség van-e a testünkben és a lelkünkben vagy sem, ez a közelségtől. Attól függ, Urunk, hogy ugyanaz az indulat van-e meg bennünk, amely Jézus Krisztusban is megvolt, hogy átadjuk magunkat teljesen a Te újjáteremtő szeretetednek. Így könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, a Jókai iskoláért és óvodáért, az ott folyó munkákért, szolgálatokért. Eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünket, gyülekezetünkben is a szolgálatokat, bibliaórákat, gyermekek, ifjak között, épp úgy, mint idős testvérek között. Könyörgünk, Urunk, a konfirmációra készülő ifjainkért. Engedd meg, Urunk, hogy beragyoghassa lelküket a bizonyságtevőknek fellege, hogy beléd vetett hitükről tudjanak majd vallást tenni a Szentlélek által. Könyörgünk, Urunk, hogy légy gyógyítója a betegeknek, vigasztalója a gyászolóknak, s Urunk, mutass utat, könyörülő irgalmad által, ha Krisztust hordozó emberek által is. Köszönjük, Urunk, hogy használni akarsz bennünket, és hogy fénylő csillagokká akarod formálni a mi életünket. Kérünk, Urunk, most, mikor letesszük életeinket a Te kezedbe, formálj, és igazítsd meg a mi lelkünket, gondolatainkat, hogy kedvesek lehessünk a Te számodra. Jézus Krisztus nevébe kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.